Arcvonások. A Kossuth Rádió portré műsora.
Feladata, hogy megmondja, hogyan lehet elkerülni azt, ami csak a legrosszabb álmainkban jön elő, ha olyan országba utazunk, ahol háború dúl, vagy helyi konfliktusok nehezítik az együttélést. Felkészíti az útrakelőket vagy veszélyes helyeken munkát végzőket arra, hogy túlélhessék, ha rájuk támadnak bűnözők, vagy akár terroristák. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Benkő Andrea vagyok. Horváth Sándor, akinek tudására sajnos a mai világban egyre nagyobb szükség van, és nem csak távoli helyeken, több mint 20 évig szolgált rendőrként. Ebből 15 évet a különleges szolgálatnál, a speciális rendőrségi egységnél töltött. Számos békefenntartó misszióban vett részt, egyebek mellett járt Kambodzsában, Koszovóban és Szerbiában is. A személyes biztonság védelme terén hihetetlen nagy tapasztalatot gyűjtött össze. Már Koszovóban a rendészeti kiképző iskolában nemzetközi trénerként dolgozott, itthon pedig a rendőrségen belül a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központjában szervezett békefenntartói képzéseket, ahol maga is tanított. Az életét mostanság arra teszi fel, hogy tudását minél szélesebb körben megossza, hiszen megváltozott a világ, a civileknek is szüksége lehet erre a tudásra. Nemrég jelent meg Túlélés című könyve, amely az első olyan gyakorlati tanácsokkal teli magyar szakkönyv, amelyet akár laikusok, turisták is forgathatnak. Horváth Sándor jelenleg biztonsági tanácsadóként dolgozik a Baptista Szeretett Szolgálatnál, ahol a külföldi missziókba utazóknak segít elkerülni a bajt. Jó szívvel ajánlom, ismerkedjenek meg vele! Én magát csöppet se irigylem. Valami olyat lát a világból, amit mi nem, és talán hála Isten, hogy nem.
A világ egy nagyon nagy változáson megy keresztül. Láttuk a 90-es évek végén a balkáni térségben dúló háborúkat, később az észak-afrikai térségben az arab tavasz eseményeit, a klímaváltozás, ami kihatással van az emberek millióira. Ez maga után vonz egy vízhiányt, éhínség egy bizonyos területeken, ez főleg az afrikai országokban, vagy a közel-keleti térség. Nemrég kialakult konfliktusok Közel-Keleten, szíriai háború. Tehát az ilyen háborús cselekmények és a klímaváltozás motiválja az embereknek egy nagy tömegét, hogy induljanak meg. Ez régen is így volt. Az ember mindig ott próbált megtelepedni, ahol számára megfelelő körülményeket talált, aminek ugye 2015-től Magyarország is a tanúja, elszenvedője, részese. Ebből kifolyólag a biztonsági kockázatok is megnövekednek. Talán nekem egy kicsit nyitottabb fülem van, vagy más is meghallok, mint az átlagember. Ki lehet olvasni ezekből jeleket, tanúságokat.
Elkeserítőnek látja ezt a helyzetet?
Mindenképp, mert ha visszagondolok ugye az én gyerekkoromra, azt egy biztonságosabb közegnek tartottam, és nekem is vannak gyermekeim, és ha arra gondolok, hogy az én gyerekeimnek és az ő gyerekeinek milyen jövőképe van, akkor mindenféleképpen egy kisebb aggodalom tölt el.
Nagyon finoman fogalmaz, hogy kisebb aggodalom. Miben tud bízni?
Abban mindenképpen jó lenne bízni, hogy a világpolitikai szereplők, akik hatalmon vannak, eljutnak egy olyan szintre, ami nem ezeknek a konfliktusoknak az eszkalációját segíti elő, hanem inkább ezeknek a rendezését. Ha kell, akkor ezt akár katonai erővel, ha kell, akkor tárgyalásos úton, humanitárius segítséggel, konszenzusos megállapodásra kellene jutni végre, akár itt az Európai Unión belül is, például a migrációs válság kapcsán.
Nagyon súlyos gondolatok ezek, de ugye nem ezzel telik minden napja.
Hál' Istennek nem ezzel telik, de ugye a Baptista Szeretett Szolgálat biztonsági tanácsadója vagyok. Tavaly év végén Irakban voltunk, ahol egy misszió előkészítő látogatást tettünk. Amikor a kollégáink ilyen területekre utaznak, a felkészítésükben részt veszek. Ebből kifolyólag tájékozódnom kell, szinte napi szinten, a világban történő eseményekről.
Nehezen viseli ezt lelkileg, hogy ilyen súlyos dolgokkal kell folyamatosan foglalkoznia?
nem érzem ezt nehéznek vagy tehernek, inkább kihívásnak, feladatnak élem meg. Ami stressz rakódik rám, vagy teher vagy nyomás, azt pedig kidolgozom magamból, mondjuk így, tehát sporttal vagy egyéb más szórakozással próbálom semlegesíteni.
Erre rá akartam kérdezni, hogy ezeket a terheket hogyan tudja leadni, hát szóval sporton kívül?
Elsősorban családi programokon keresztül vezetem le, vagy vezetjük le, baráti társaságunk is van.
Egy kicsit meséljen a családjáról is.
Feleségem is két gyermekem van, két lányom, 10 és 17 évesek, a kiskamasz és a nagykamasz mindenféle nyugével, bajával éljük az életünket. A kisebbik az határozottabb, céltudatosabb, mint a nagyobb. Kisebbik nagyon érdekel a számítástechnika. A nagyobbik lányunk inkább művészeti téren, tehát irodalom, színjátszás, képzőművészet, ilyen irányba állítottságú. Természetesen őt is támogatjuk ebben.
Ők hogy tudnak ezekkel a dolgokkal együtt élni, amivel ön foglalkozik? Különböző missziókra ment Kambodzsába, Angolába, Koszovóba, Szerbiába, Montenegróba. Hogyan sikerült megtanulni a családnak ezzel együtt élni?
Hát elég nehezen, hol jobban bírták, vagy jobban bírtuk, hol kevésbé, de azt el kell mondjam, hogy az esetek döntő többségében a külmisszióim zömét még egyedülállóként hajtottam végre. Ezek a küldetések nem kockázatmentesek. Amíg egyedülálló voltam, addig saját elhatározásom volt, amióta családom van, de együtt megbeszéltük, és így hoztuk meg a döntést. Volt olyan időszak is, amikor előre kimentem, és utána a családot kivittem. Ilyen volt például a Koszovó, mert sokan őrültnek néztek, kollégáim közül is. Akkor volt a nagyobbik kislányunk 7. vagy 8. hónapos. Éjszaka érkeztünk, és akkor másnap reggel a feleségem behúzta a függönyt az ablakon, és kinézett, és a busz megállóban nem a 7-es busz állt meg, hanem egy tank. Hétköznapi vagy mindennapi utcakép volt ott, hogy tankok vagy harckocsik masíroztak az úton abban az időben, de úgy ítéltem meg, hogy az egy biztonságos környezet, és ez egy közös döntés volt, hogy akkor együtt leszünk és együtt élünk ottként egy ideig. Szeretjük egymást, család összetartozik, ez egy ilyen közös igény volt.
A felesége pedig akkor ezek szerint nagyon bízik magában.
Igen, azt hiszem, hogy igen.
Ha már a családról beszéltünk, az is érdekelne, hogy hogyan nő ki egy emberben az, hogy kommandós lesz. Ez egy katonásdiból nő ki gyerekkorban, vagy valamilyen meghatározó élmény? Hát szóval miért lett rendőr, katona, missziót vállaló ember?
Igazán szerintem, ami motivált ebbe az irányba, az a sport, a Kyokushin karate. Én Szolnokon születtem, és abban az időben Szolnokon nagyon népszerű volt ez a sport. Furkó Kálmán volt az edzőnk. Ő ugye katona volt, és nagyon sok katona lövendék járt le edzeni, és együtt edzettünk. Hát a sors úgy hozta, hogy én nem a katonai pálya, hanem a rendőri pálya felé vettem az irányt. Ezt követően pedig talán az az elv motivált, hogy az ember bármilyen foglalkozást is választ, abban legyen lehetőleg a legjobb.
Ez egy ilyen családi minta?
Nem igazán. Ugye a különböző karate technikáknak a gyakorlása során sokszoros számba kell bizonyos mozgáselemeket gyakorolni. Fegyelemre tanít, egyfajta összpontosításra, céltudatosságra, és ezáltal pedig a tökéletességre is, ugye a különböző technikákat tökéletesen hajtsuk végre. Talán ez az a vonal, ami meghatározta számomra ezt, hogy ha ezt a pályát választottam, akkor próbáljak a legjobb lenni benne. És akkor így jött, hogy a rendőrtiszteletes képző elvégzését követően Budapestre kerültem, készenléti rendőrséghez, majd onnan jelentkeztem az akkori kommandor szolgálathoz. Ott pedig bekerültem egy közösségbe, ami az úgynevezett elit. Akkoriban egyébként csak a nevében volt elit, ugyanolyan munkakörülmények, jogi szabályozás, jogi környezet vonatkozott ránk is, mint bármelyik más rendőrre, de mégis egy olyan egység volt, ahol el tudtunk kezdeni egy közös gondolkodást, a fegyveres bűnözők elleni fellépés kapcsán terrorcselekmények megszakítására történő különböző taktikai elemek kidolgozása kapcsán. Több éven keresztül ezt gyakoroltuk és tréningeztük magunkat erre.
Akkor még nem volt ez a terület annyira a figyelem középpontjában, mint most. Akkor kiktől tanulták ezt?
Egyrészt alakultak önfejlesztő csoportok, tehát ki innen-onnan bármilyen irodalmat olvasott, látott, azt behozta, megbeszéltük. Persze nem ez volt a meghatározó, de ezen kívül nemzetközi kapcsolat létezett. Franciák, amerikaiak, főként németek, osztrákoktól, az ilyen speciális egységektől, hogy a kapcsolat kialakult. Tréningekre jártunk ki, az Amerikai Egyesült Államokba is, az ott szerzett tapasztalatokat próbáltuk összegyúrni a magyar jogrendszerre, tulajdonképpen magyarosítani, hogy ilyen rossz szóval mondjam.
Ugye erre most már építkeznek, mert ugye ön is tanít. Egyébként az milyen érzés volt, amikor először úgy kiállt a leendő kollégái elé, és tanította őket?
Koszovót követően Szerbia déli részén dolgoztam, és ott egy ilyen vegyes etnikumú, nagyobb részben albán, kisebb részben szerb összetételű fiatalokat kellett kiképezni. Szerb oktatókkal, nemzetközi oktatói csapatnak része voltam, és itt volt az, ami igazán nagy kihívást okozott, mivel ez közvetlenül 2001 környékén volt, 2002-ben, amikor még ugye a Szerbia bombázása és Koszovó különválása körüli politikai helyzet és az események nagyon élőek voltak az emberek emlékezetében. A hallgatók részéről nagyon nehéz volt megfelelni és elfogadtatni magunkat. Volt olyan, hogy szemtől szembe elmondták, hogy mit kerestek ti itt, ti bombáztátok az országunkat, vagy nem ti konkrétan, de a ti koalíciótok, menjetek innen. Egy ilyen teljesen negatív hozzáállásból kellett ezt visszafordítani úgy, hogy elfogadják azt, amit mondunk. Többségében sikerült is, azt kell, hogy mondjam.
Hogy sikerült ez?
Mi azt a taktikát választottuk, hogy a rendészet, a rendőrség az egy univerzális dolog. Tehát a világ minden országában van rendőrség, többé-kevésbé ugyanazokra az elvekre épül, ugye a társadalmat szolgálja és védi, egy beszélgetés elindult, és a beszélgetés végére nyitottabbá váltak, és ezután pedig befogadóbbá is. Volt olyan egyhetes tanfolyamunk, ami így kezdődött, és szerda csütörtök magasságában pedig már azt mondták, hogy de kár, hogy vége lesz. A tudást átadni, nem is tudom, hogy mihez lehetne fogni legjobban, de hát szerintem akinek gyermeke van, akkor azt tudja, amikor a gyermekét tanítja úszni, kerékpározni, röplabdázni, bármit, és azt a sikerélményt megtapasztalja, tehát valami hasonló élmény. Ugyanezt a célt szerettem volna elérni, írtam egy könyvet, a túlélés a címe, fókuszban a biztonság, és abból tovább fejlesztettem egy francia kártyákat, biztonságtudatosító francia kártyákat, és a célom ezzel a könyvvel is az volt, ez egyébként egy kicsit nagyobb, mint egy kézikönyv, de segélyszervezeteknek, de biztonsági szakembereknek is, akik külföldre terveznek kiutazni, és hosszabb távon, különösen, hogyha ez egy harmadik világbéli ország, vagy pedig konfliktusövezetbe utaznak, akkor tanácsos. Ami motivált, hogy ilyen jellegű könyv még nem jelent meg magyar nyelven Magyarországon, precedenst próbáltam teremteni, és szorgalmazni több kollégát, aki hasonló misszió járt, és tudással rendelkezik, hogy hasonló könyvek készüljenek. A másik pedig, hogy ha a könyvben leírtak által akár egy ember életét is meg tudom menteni, akkor már megérte.
Most nyár van, nagyon sokan indulnak útnak. Ide van írva a könyvnek a utolsó szava, hogy utazóknak, tehát hogy az utazóknak is ajánlja. Arra szeretném kérni, hogy néhány tanácsot szedjünk ki ebből a könyvből.
Az út nem csak amíg eljutok oda, hanem a visszaút, amíg haza nem érkezem, ez legyen megtervezve, és ennek lehet A-B verziója is. Azt jó, ha tudjuk, hogy bárkit, ha eltűnik, akkor ott fogják keresni, ahonnan a legutolsó életjelet adta. Nagyon sokszor ezt elfelejtjük és negligáljuk azt, hogy egy SMS-t vagy egy, most már vannak ezek az ingyenes applikációk, amin keresztül tudnak üzenetet küldeni, váltani egymással az emberek. A hozzátartozónak igenis küldjünk el, hogy megérkeztem, vagy úton vagyok, vagy itt felszálltam, itt megérkeztem, beszálltam taxiba, adott esetben szálláshelyre megérkeztem, körülményes lehet, de adjunk életjelet magunkról, lehetőleg minél többször, minél sűrűbben. A robbantásos fegyverrel vagy robbanószerrel elkövetett cselekmények irányából az elkövetési módszer az megváltozni látszik. Az Európai Unióban a bejutás, a biztonsági ellenőrzés az egy magasabb szintre került. Nem tudnak hozzáférni olyan fegyverzethez vagy robbanó eszközökhez, mint korábban, és ezért elfordultak olyan eszköz irányába, ami szinte bárki számára elérhető, akár a gépjármű, akár a kés. A kés az egyik legalattomosabb eszköz, nagyon veszélyes, sokan alábecsülik, könnyen egy kézben elrejthető, hangtalan. A másik az, hogy súlyos, halálos sérülés lehet vele okozni. Ez egy nagyon reális veszély. Ilyenkor a követendő magatartás az lenne, hogy bárki ilyet lát, amit nagyon sokszor elfelejtenek, az a jeladás. Hogyha valaki már látja magát a cselekményt, kiáltsa el magát, hogy késes támadás, vagy vigyáz. Tehát, hogy a többi ember észrevegye ezt, és tudja rá reagálni. Általában az ilyen támadásoktól a távolságtartás, vagy a távolság növelése, az növeli a biztonságunkat.
Magyarán fussunk.
Így van. Vagy valamilyen védelmi eszközt vegyünk magunk elé. Uh-huh. Tehát ez lehet egy szék adott esetben, nem körülményektől függ. Az autókkal kapcsolatosan egy olyan dolgot mondanék, hogy az ébességi szintünket egy magasabb fokra kell emelni. A különböző szituációkban elképzelhetjük magunkat, hogy benne vagyunk, akár az utcán sétálva, Budapesten is, bárhol. Ha itt történne valami, akár mondjuk autóval jönne valaki, egy elkövető, mik lennének azok a kiszögelések, vagy azok a pontok, ami mögé be tudnék bújni és megvédene, vagy annak az utca szakasznak mi az a kevésbé veszélyesebb része, ahol közlekedjek, most mondok valamit, majdnem minden zebránál, különösen, hogyha jelző lámpás, vannak oszlopok. Nyilván, hogyha az oszlophoz közel állok, akkor ez egy fizikai védelmet nyújt. De ha egy nagyobb embertömeg áll a zebránál, és az embertömegen túlállok, akkor az embertömeg és az oszlop is véd engem. A legkitettebb vagyok, hogyha épp a járda szélén állok, majdnem az úttesthez a legközelebb, és az oszloptól a legtávolabb.
Erre tanítja a gyerekeit is?
Igen.
Hogy amikor ott vagyunk valahol, megérkeztünk, akkor körülnéz, és azt mondja, hogy hát ha megyünk, akkor inkább erre, itt álljunk meg.
Igen.
És mit szólnak ehhez a családtagjai? Lehet, hogy ők azt gondolják, hogy na apa, hagyd már a munkát egy kicsit, nem mondják?
Szokták mondani, de el szoktam mondani, hogy mit miért mondok. Azért együtt is nézzük a híreket, vagy pedig ha olyan tanulságos történet van leírva, vagy egy kis videóban, meg szoktam mutatni nekik, hogy na nézd csak, ez ezért történt, mert itt állt, ott állt, amott állt, és nem egy ilyen nagyon szigorúan és ráparancsolva, hanem inkább a logika oldaláról megközelítve próbálom elmagyarázni, és nem csak egyszer, hanem kétszer-háromszor. Amikor már látom, hogy ezt ő is elfogadta, és tudatosan, vagy majd később akár rutinból hagyja végre, akkor elértem a célom. Nem kell annyit aggódnom.
Itt van egy kártya, pakli előttünk. Nyissuk ki. Go and play. Ez van ráírva, egy francia kártya. Kétszer hány? 55 lap, vagy hogy van?
55 lap, uh-huh. Így van, tehát ezzel lehet ugyanazokat a játékokat játszani, mint bármelyik más francia kártyával. Annyi a különbség, hogy az előlapján a különböző figurák és ábrák helyett szövegek, jó tanácsgyűjtemény található, ami a személyes biztonsággal kapcsolatos.
Olvassunk fel egyet.
A túlélésre hangolva. Ha már megtörtént a baj, címszóval. Az átlagember, ha nincs az adott szituációra saját élménye, az akciófilmekből kapott élményekből táplálkozik, az ott látottakat hiszi el, azonban sok esetben az ott látottak eltérnek a realitástól, ugyanakkor az akciófilmeken látottak befolyásolhatják a vélekedést, az érzelmi kapcsolatot egy adott eseményről és a sérülésekről is. Nagyon sok jó akciófilmet lehet manapság látni. Egy lövöldözés során láthatunk arra is példát, hogy 100 lövés kap és nem hal meg, de láthatunk arra is példát, hogy egy lövést kap és leszakad a karja, de nagyon sokan, hogyha ilyen jellegű tapasztalatok nincs, saját élményük nincs, akkor ezek alapján fognak vélekedni arról is, hogyha ők kapnak egy lövést adott esetben. És nem mindegy, hogy mondjuk egy sérülés kapcsán az agy azt közvetíti, hogy mondjuk meglőttek és meghaltam. Lehet, hogy nem halálos a sérülés vagy a lövés, de hogyha azt a parancsot kapja, vagy adja ki az agy, hogy meghaltam, a túlélési képességet a test nem fogja szolgálni, hanem éppen ellenkezőleg hagyja a testet meghalni.
Életveszélyes helyzetbe került-e a küldetései során, bárhol járt a világban?
Az angolai misszióban, amikor kimentünk, akkor a közutak 90%-a taposó aknával alá volt aknázva. És mi ott éltünk, ott közlekedtünk minden nap. A megtisztított részeken is naponta volt olyan, hogy egy-egy autó felrobbant. Ha ezt nézzük, minden nap életveszélyben voltunk. Volt olyan is, hogy fegyvert fogtak rám, azt pedig kimagyaráztam.
Hol volt ez?
Szintén Angolában volt. Uh-huh. Az sem harci körülmények között volt. Luandában, a városba. Én mentem egyik autóval, egy helyi autós jött, ő úgy gondolta, hogy én kivágtam elé, ez nem így történt. Leszorított, kiszálltunk, és fegyvert fogott rám. Láthatóan vagy alkohol, vagy pedig valamilyen drog által befolyásolt állapotban volt. Távolságot tartottam, nem teljes testszélességgel álltam bele szembe az emberrel, hanem oldalt, tehát hogyha lövést kapok, nem a legnagyobb célfelületet mutatom. A kezemet előre vettem, a kéz csontjain irányt változtat a golyó, hogyha lövést kapok, és annak ellenére, hogy nekem volt igazam, én igazat adtam neki. Már egy kicsit beszéltem portugálul, tehát tudtam azt kommunikálni, hogy oké, rendben van, igazad van, és láttam azt rajta, hogy lejjebb enged, többen ültek az autóba, akkor meg kijöttek ők is, a társai, és ők is jobb belátásra bírták. Pár másodpercen múlott.
Az ilyen történetek megváltoztatták?
Inkább én azt mondom, hogy ezeket a dolgokat így visszapörgetve, mit tettem volna, ha mi más tehettem volna. Ezeket úgy lefuttatom. Például elvehettem volna el fegyverét. Inkább próbálom elemezni. Az élet mentése, az élet megóvása az elsődleges. A többi az nem számít.
Hát nyilván azért az embert az élmények alakítják, és ha közel kerül, szembe kerül halállal, az nem múlik el csak úgy. Nagyon sokan másképp kezdenek nézni az egész életükre.
Igen, voltak ilyen szakaszaim, úgy mondjam, de ezeken túl tudtam tenni magam. A jövőre vonatkozóan pedig most már ugye a családomban is abban állapodtunk meg, hogy zűrösebb helyekre nem igazán megyek. Ha pedig nem annyira zűrös a hely, akkor, és hogyha hosszabb kiküldetése, akkor pedig megpróbálunk együtt menni, ugyancsak az én részemet megtettem. Jöjjenek a fiatalok, de majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
Nagyon érdekelne engem az is, hogy hogyan került kapcsolatba a Baptista Szeretetszolgálattal.
A Baptista Szeretetszolgálattal 2004-5 környékén egy tréningen keresztül kerültem kapcsolatba, amit a Szeretetszolgálat vezetői részére tartottunk. Ők Afganisztánban és egyéb más helyeken hajtottak végre segélyezési feladatokat. Eljöttek egy olyan képzésre, ahol a emberrablás, fogvatartás, túlszejtéshez kapcsolódó helyes viselkedést szemléltettük. A Szeretetszolgálat vezetőségét megbilincseltük, meglövöldöztük. Ennek ellenére majd később 2012-ben Szenci Sándor elnök úr keresett meg, mivel Haitin abban az időben történtek olyan cselekmények kollégákkal, ami fizikai atrocitás, támadás, és úgy gondolták, hogy nem csak a segélyezési feladatokkal kell foglalkozni, hanem a kollégák ilyen irányú felkészítésével, mint pedig a vagyonvédelemmel és a biztonsággal is kell, hogy valaki foglalkozzon. Így kerültem a képbe, azóta is itt dolgozom a Szeretetszolgálatnál.
A Túlélés című könyvének a bevételét a Szeretetszolgálatnak ajánlotta föl. Azt is megkérdezem, hogy ön hívő ember?
Igen, de nem mindig voltam az. Kicsit én úgy látom, hogy dolgok nem történnek hiába. Az életben az ember megy ide dolgozni, megy oda dolgozni, találkozik emberekkel. Ezek szerintem nem történnek csak úgy, tehát valami céllal történnek. Meg vagyok keresztelve, de nem voltunk egy ilyen heti szinten templomba járó típusú család. Én az utazásaim során ugye sokat voltam Ázsiában, a buddhizmus tanai, az ottani világkép, az egész kultúra közeg, akkor Afrikába. Később voltam Izraelbe, Palesztinába, és belekóstolgattam így a különböző kultúrákba, de valahogy most jutottam el arra a szintre, 2013. augusztus 31-e volt, amikor bemerítkeztem, eldöntöttem, hogy baptistává válok, Isten és Krisztus mellett leteszem a hitemet, mert a dilemmám az volt, hogy én középső gyermek vagyok egyébként, van egy húgom, egy bátyám. Mindig így egy kicsit egy középen taktikázós gyerekkorom volt. Később ugye rendőrségnél dolgoztam abba a körbe, nem volt mindennapi beszédtéma a vallás, a hitélet, a jogot kellett képviselni, majd békefenntartóként szintén, egy pártatlan semleges álláspontot, nagyjából így ebbe voltam, egészen 2013-ig, amikor rájöttem, hogy nem, el kell dönteni.
Hol tudja megtalálni az Istent mindabban, amivel foglalkozik?
Ez jó kérdés. Nem keresem, van. Érzem, hogy velem van. Amíg a rendőrségnél dolgoztam. Nagyon sok esetben fegyveres bűnöző letartóztatását hajtottuk végre, ami egy csapatmunkát követelt meg. Az nevelődött belénk, hogy csak egymásra számíthatunk. Isten, nem való törődés, hogy úgy mondjam, vagy ez a gondolatvilág egészében nem fér bele. Ebbe a képbe nem. De miután eljöttem onnan, voltam kint Palesztinában, mondok egy dolgot, ott is egy ilyen rendőrségi kiképzési projektből kifolyólag, és jött egy arab taxis, hogy elvigyen szállodába egy másik helyre. A rendszeres taxisom nem tudott jönni, és küldött helyette mást. És beülök mellé, így rám néz, és azt kérdezte, hiszel Istenbe? Nem tudom, hogy kinél, hogy megy ez, de egyfajta ilyen vívódási időszak volt, hogy tényleg létezik, nem létezik, és akkor ezek az apró jelek mind afelé vittek engem, gondoljam végig. Tehát így jutottam el erre az elhatározásra. Én úgy látom, hogy mindenkinek itt Magyarországon is magába kellene nézni és eldöntenie, kicsit visszakanyarodva, hogy hova megy a világ. Láthatjuk az iszlám térnyerését akár a balkáni térségben, tehát itt van a szomszédban, Franciaországban, Angliában és egyéb helyeken. Talán Böte Csaba atya mondta, hogy ez az egész válság talán arra világít rá, nem félmeinkre, hanem hogy inkább magunkban nézzünk bele, és hozzuk meg a döntést, és álljunk ki a kereszténység mellett, mert nagyon sokan nem vállalják fel ezt.
És akkor így már nem érzi azt, hogy csak magára számíthat, meg a többiekre számíthat? Bővült ez a kör?
Így van. Egy plusz, nem egy plusz, a nagy plusz.
Kedves hallgatóink, Arzónások című műsorunkban ma Horváth Sándor biztonsági szakértővel ismerkedhettek meg. Nevében és a sorozat szerkesztő ifjabb Tóth György nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Benkő Andrát hallották. Ezt a műsort a mediaclick.hu/Kossuth weboldalon is megtalálják, de meg is ismételjük ma este 23:11.